Vendégem a stúdióban dr. Bényei Miklós, akinek nem régen jelent meg a Művelődési törekvések az Erdélyi Reformország gyűléseken című tanulmánykötete. Mielőtt erről beszélgetnénk, mondhatjuk azt ugye, hogy a kutatási egyik legfontosabb kutatási témája 19.-20. századi magyar művelődés és eszmetörténet. Miért?
Valóban így van. A témával még egyetemista koromban kerültem kapcsolatba. Én történelmi könyvtárszakos hallgató voltam, és az egyik oktatóm javasolta, hogy Eötvös József könyvhagyatékán dolgozzam fel a szakdolgozati témaként. Hát erre ott rászántam körülbelül 2-2,5 esztendőt, és hát annyira beleszerelmesedtem a 19. századba, hogy végül is a történészi életművemnek ez lett a központi témája. Olykor-olykor átkalandozom a 20. századba is, de ott kisebb mértékben szoktam kutatgatni. Különösképpen vonzódom a reformkorhoz. Ez is persze egyetemi örökség. Mindenki arra biztatott annak idején, és nagyon örülök neki, hogy ezt a biztatást megfogadtam, hogy a magyar történelemnek ezzel a legendás korszakával érdemes foglalkozni, egyrészt azért, mert tényleg rendkívül szép korszak, másrészt pedig azért, mert annak ellenére, hogy viszonylag rövid időszak, rengeteg feltáratlan terület kérdés adódik, mint ahogy ez a kötet is mutatja. Erről ezt megelőzően részleteiben is, meg átfogóan sem nagyon írtak.
Mi az a szellemiség, ami megfogta?
Hát nézze, a magyarországi reformkor, amelyet hát különböző számítások szerint mondjuk az 1820-as évek végétől a polgári forradalomig szoktunk számítani. Rövid, de rendkívül gazdag, tartalmas időszaka volt a magyar történelemnek. A polgári átalakulás előtt állt az ország, ehhez a nemzeti önrendelkezést is meg kellett szerezni, ezt szoktuk függetlenségi küzdelemnek, harcnak is nevezni, de nem igazán a függetlenség, hanem a nemzeti önrendelkezés volt a cél. A két dolog összefonódott, ezt akkor teljesen egybeesett az összeurópai folyamatokkal, tehát együtt haladtunk egy nagy áramlattal, és ami számomra talán a legvonzóbb volt, vagy most is az természetesen a reformkorból, az az erkölcsi többlet, amit talán sem azelőtt, sem azóta a magyar történelem elitje nem tud produkálni.
Ennek mi lehet az oka?
Valószínű egy olyan kérdés, amin sokáig gondolkodhatunk. Lehet rejtének is tekinteni, lehet különböző magyarázatokat találni rá. Feltehetően egészen pontosan nem tudjuk megmondani. Én úgy gondolom, hogy egy-két tényezőt azért meg lehet nevezni. Az egyik, hogy az akkori magyar politikai vezető réteg, amely gyakorlatilag a főnemesség és a köznemesség műveltebb, iskolázottabb tagjai alkottak, egészen más erkölcsi értékrenddel közeledett a közt dolgaihoz, mint a későbbiekben. Nem igazán tapasztalja az ember a korabeli levelekben, országgyűlési felszólalásokban, cikkekben azt, hogy az egymással politikailag szemben álló felek, már pedig igen kemény szembenállás volt adott esetben, emberileg is kikezdték volna egymást. Nem is igazán tudok rá példát mondani. Na jó, hogy Széchenyi István élcelődött, vagy olykor mérgelődött Kossuth egyik-másik megnyilatkozásán. És hát természetesen Kossuth sem maradt adósa. Voltak heves országgyűlési csatározások, de a személyeskedésük sosem mentek el.
Meg valahogy nekem is egyik kedvenc korszakom, valahogy összetudtak fogni egy közös célért.
Hát igen, adott pillanatban igen, amikor szükség volt rá, igen. Vagy átgondolták azt, amit a másik fél elmondott és próbáltak. Számtalan példát tudnék mondani ebből a kötetből és az erdélyeknél, hogy az egyik országgyűlésen még az ellenzék és a kormánypárt képviselői meglehetősen szembe kerültek egy adott kérdésben, a következő országgyűlésen viszont már egységesen léptek fel egy adott cél érdekében. mit tudom én, például a Erdélyi Múzeum ügye, ami hát egy olyan közös akarat volt, amely tulajdonképpen meg is történhetett volna, amennyiben ugye a bécsi udvar nem akadályozza meg.
Nekem a másik gondolatom ezzel kapcsolatban még az, és nem biztos, hogy én ezt jól gondolom, hogy ebben a korszakban rendteletesen nagy emberek is, vagy sok nagy ember volt, sok tehetséges nagy ember volt, aki felismerte vállalni ezt.
Igen, hát kétségkívül ez a magyar történelmnek a szerencséje, hogy egy adott történelmi pillanatban olyan sok jeles személyiség egyszerre került előtérbe. Egyetemi főiskolai hallgatóimnak olykor szoktam is a példát hozni, amikor a reformkori sajtóról van szó, hogy gondoljunk el egy olyan szituációt, mint az 1840-es évek elején, amikor egy ellenzéki labba Kossuth Lajos írta a vezércikkeket, egy kormánypárti labba hallatlanul tehetséges, de nagyon fiatalon elhunyt Dezsőfi Aurél gróf, és közben ugye a ide-oda tekingető Széchenyi István írt egy harmadik labba vezércikkeket. Na hát azért három ilyen vezércikkíró, ugye nem csak a magyar sajtó történetében kivételes jelenség, hanem természetesen a politikai szférában is. Tehát egy hallatlan színvonal emelést jelentett. És akkor még ugye nem megettünk olyan személyiségeket, mint Deák Ferenc, vagy a gondolkodásában kétségkívül első helyre kívánkozó Eötvös József, és így tovább, és így tovább.
És vajon ők a kor kihívását megérezték? A kérdésem arra vonatkozna, hogy ma vajon nincs ekkora talentum, vagy nincsenek ilyen tehetségek, vagy nem vállalják fel ezt?
Én gondolom, hogy itt azért a korviszonyok változása is közrejátszik ebben. A 19. század második felétől Európa szerte, sőt nyugodtan mondhatjuk, hogy világszerte, másként alakultak a politikai konstrukciók, és természetesen ez a viszonylag kis területen élő Magyarországra is vonatkozik, és ugye ne felejtsük el azokat a nemzeti traumákat, amelyek érték hazánkat a 20. században különböző irányból. Ezek feltehetően a politikai életben is erősen visszahatással voltak. Egy-két kiemelkedő egyéniség minden időszakban jelentkezett, de hogy olyan tömegével, bátran használhatom ezt a szót, mint a reformkorban, nagyon-nagyon ritkán. Hogy a logok természetesen valószínűleg mélyebbre vezetnek, én magam részéről a 20. századi politikai fejleményekkel nem nagyon szoktam foglalkozni, nem is nagyon mélyedtem el ebben. Az pedig, hogy egy adott pillanatban ki a nagy, vagy ki a nem nagy, azt nagyon nehéz eldönteni, ez történelmi távlat kell. Az egy egészen más kérdés, hogy a reformkor egy olyan kivételes történelmi eseménybe torkolott, mint a polgári forradalom, ez ugye nyilvánvaló megemelte az előző évtizedeknek a teljesítményét is.
Meglepett az előbb, amikor arról beszélt, hogy feltáratlan, tehát hogy nagyon sok feltáratlan területe van. Azért nagyon sokan foglalkoznak ezzel a területtel. Melyek azok a részek, amelyek még kutatásra várnak?
Hát az a helyzet, hogy valóban nagyon sokan írtak és írnak a reformkorról. Most úgy tapasztalom, hogy a fiatal történészek körében, irodalomtörténészek körében megint hát idézőjelbe tett divat téma lett. De ennek ellenére még mindig nagyon-nagyon sok kérdés van nyitva. Hogy maradjunk a személyeknél. Ugye nincs egy igazán beható, részletes, alapvető Kossuth életrajzunk. De ez alig, hanem a magyar történelem írás egyik legnagyobb adóssága. Vannak kitűnő Kossuth monográfiák, de az igazi nagy életrajz mindmáig nem született meg. Vagy egy másik, ez már műben van, a másik példám, a titkosszolgálatok akkori története. Ugye most a 1990-es évek elejétől az előtérbe került történetileg, és a reformkor és az abszolutizmuskori titkosszolgálatokkal is foglalkoznak történész kollégák, illetve hát az utóbbival éppen egy kolléganő. De hát ugye hosszú-hosszú évtizedeken keresztül erről tulajdonképpen csak pletykák keringtek, igazából érdemi levéltári kutatást nem folyt. No, az persze nyilván csak Bécsbe lehet folytatni, de folytatják, rengeteg kérdés vár megválaszolásra. Vagy a megyei küzdelmek, harcok, törekvések, amelyekből hát vannak megyék, ahol folyik a feltárás, vannak megyék, ahol nincsenek. És ugye fokozottabban áll ez a dolog Erdélyre, ami hosszú időn keresztül gyakorlatilag csak a magyarországi levéltárakban, elsősorban az országos levéltárban hozzáférhető dokumentumokat lehetett kutatni. Hát a közismert politikai okok miatt a Romániában maradt levéltári anyagok hosszú-hosszú időn keresztül nem voltak megtekinthetők, vagy csak egészen kivételes személyiségek számára, és akkor is erősen korlátozva. Tehát, ha visszatérve egy pillanatra Erdélyre, én azt hiszem, hogy a fiatalabb történész nemzedékeknek Erdélyben is, meg Magyarországon is hosszú-hosszú időn keresztül lesz mit tenniük, csinálniuk. Hát én magam is, hogy ehhez a témához visszatérek, mikor az ember megír egy ilyen könyvet, akkor hát ott sarjáznak a következő feladatuk, hogy mihez lesz az embernek erej, meg mi nem, hát azt természetesen majd az idő dönti el.
Még egy utolsó kérdés ehhez a korszakhoz, hogy én jól látom, hogy itt azért rengeteg forrásanyag is van, mert ugye itt erőteljes levelezés volt, nagyon sokat mozogtak, utaztak azok, akik, tehát folyamatos cselekvésben voltak. Ez is az oka esetleg a feltáratlanságnak, tehát hogy rengeteg részlet derülhet még ki.
Hát az egészen biztos, a forrásoknak még csak egy bizonyos hányadát sikerült feltárni, és nyilvánvaló még újabbak és újabbak is bukkannak elő. Hát különösképpen a magánszemélyek iratanyagai közül nagyon sok rejtőzik még mindig családoknál, meg hát a sok-sok családi személyi levéltár, amely ugyan közlevéltárakban van, országos levéltárban, megyei levéltárakban, egyházi levéltárakban, stb. Ezek kevésbé kutatottak. Valószínű, hogy innen is nagyon-nagyon sok minden kerülhet elő.